Apostolok cselekedetei 22. és 23. fejezet. Mindannak ellenére, hogy a Szentlélek többször is figyelmeztette, hogy mi vár rá Jeruzsálemben, Pál mégis visszatér ebbe a városba. Amikor megérkezik, hideg fogadtatásban részesül az ottani gyülekezet részéről, és tulajdonképpen a többi zsidó részéről is. Ott eljárt a templomban, senkit nem bántott, elvégezte a tisztulási szertartást, és a zsidó törvények szerint készült pünkösd ünnepére. Amikor azonban bizonyos Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, hihetetlenül dühösek lettek, mert már egy ideje követték Pált városról városra, és megpróbálták hatástalanná tenni és tönkretenni a szolgálatát. Ezek a zsidók dühükben így kiáltottak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Majd pedig elkapták Pált, és meg akarták őt ölni. Ekkor jelentés érkezett az ezredes helyőrségéhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. A helyőrség ezredese a várban volt, amely a templomhegy közelében feküdt, és a várból lépcsők vezettek le a templomhegyre. A zsidó ünnepek idején mindig több katonát tartottak készenlétben, mert az emberek valahogy ilyenkor ingerlékenyebbek voltak, és nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy fellázadnak Róma ellen. Az ezredes tehát katonákat vett maga mellé, és lerohantak a tömegbe, hogy a tomboló tömeg karjaiból kiszabadítsák Pált, mert a tömeg meg akarta őt ölni. Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez. Szabad-e valamit mondanom? Az ezredes teljesen meglepődött, hogy Pál tud görögül. Azt mondta neki. Hát te nem az az egyiptomi vagy, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Pál erre azt felelte, hogy nem, én Tarzuszból való vagyok. Ezt hallva az ezredes megengedte neki, hogy szóljon a néphez. Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és amikor lecsendesedtek, akkor beszélni kezdett. Pál a megtérése óta várt erre a pillanatra. Úgy érezte, hogy jól ismeri a zsidókat, érti a buzgalmukat, és azt is, hogy miért akarják mindenáron üldözni Jézus Krisztust, ezért azt gondolta, hogy meg tudja őket győzni afelől, hogy Jézus Krisztus az igazság. Elérkezett tehát a nagy pillanat Pál számára, az a pillanat, amelyre régóta várt, és amelyet teljes erejéből igyekezett kiharcolni. Én úgy gondolom, hogy mi is kiharcolhatunk magunknak olyan dolgokat, amelyekre nem biztos, hogy Isten hívott el bennünket. Bizony sok ember hajlamos arra, hogy foggal körömmel harcoljon valamiért, ami az ő akarata szerint való, bár ez nem feltétlenül egyezik Isten akaratával. Most pedig itt látjuk Pált a nép előtt, de én őszintén szólva nem tudom, hogy Isten akaratából, vagy Pál akaratából történik-e mindez. A Jeruzsálembe tartó Pált a Szentlélek minden egyes megállóhelyen figyelmeztette, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Az efezusi véneknek azt mondja Pál, én nem tudom, hogy mi ér ott engem, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Amikor Pál Tíruszba ért, azt írja az ige, hogy az ottani tanítványok a lélek indítatására azt mondták neki, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Majd pedig, amikor Pál Fülöp evangelista házában vendégeskedett, lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta, ő a jeruzsálemi gyülekezet egyik prófétája volt, és levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. Sokan próbálták tehát Pált meggyőzni afelől, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Sőt, úgy tűnik, mintha a Szentlélek is erről próbálta volna meggyőzni őt. De Pál hajthatatlan volt. Az ige azonban nem árul el eleget ahhoz, hogy én egyértelműen kijelenthessem azt, hogy nem Isten akarata volt az, hogy Pál elmenjen Jeruzsálembe. Felelőtlenség lenne ezt így kijelenteni, de mindenképpen érdemes megemlíteni ezt a lehetőséget. Az mindig nagyon szomorú, amikor Isten akarata ellentétbe kerül az én akaratommal, és én Isten akaratát elutasítva minden erőmmel azon vagyok, hogy saját akaratomat valósítsam meg. Pál itt a nép előtt áll, és elérkezett számára a nagy pillanat. A múlt héten láttuk, hogy Pál a lépcsőkön állva intett a kezével a népnek, és amikor csend lett, héber nyelven így kezdett el beszélni. Atyám fiai férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Az eredeti görög szövegben a védekezés szónak az apológia szó felel meg, ezért szokták a hitvédelmet is apológiaként emlegetni. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek, aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést. Abban az időben Gamáliel volt a legnagyobb tiszteletnek örvendő zsidó rabbi. Gamáliel nevével egyszer már korábban találkozhattunk az igében, mégpedig az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetében, amikor a nagy tanács arra próbálta kényszeríteni az apostolokat, hogy ne hirdessék Jézus Krisztust. Gamáliel ekkor felállt a nagy tanács előtt, és azt mondta. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Hiszen a múltban is volt már példa arra, hogy egy felkelő maga köré gyűjtött néhány vagy több száz ember, a vezető halála után azonban ezek az emberek mind szétszélettek. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. A nagy tanács végül elfogadta Gamáliel tanácsát, az apostolokat elbocsátották, miután megverették őket, és megparancsolták, hogy ne szóljanak Jézus nevében. De az apostolok ezután még bátrabban hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Gamáliel saját írásaiban Pált is megemlíti, megjegyzi, hogy Pállal csak egyetlen egy nagy problémája volt, mégpedig az, hogy nem tudta elég könyvvel ellátni, mert nagyon nehéz volt kielégíteni a tudás szomját. Pál pedig itt a néphez intézett beszédében szintén utal a Gamáliel diákjaként eltöltött időre, és ezt mondja. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti mindnyájan. Vagyis Pál azonosítja magát a jelenlevő zsidó néppel, és kihangsúlyozza azt, hogy ő is zsidó, és hogy az ősi törvény szigora szerint nevelkedett. Ő ugyanúgy rajongott Istenért, ahogyan a jelenlevők. A tanítás követőit halálra üldöztem és kötöztem, börtönbe juttattam férfiakat is, nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amikor déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám körös körül az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt. Saul! Saul! Miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem. Ki vagy, uram? És ő így válaszolt. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Amikor az ige korábban Saul megtérését írja le, akkor látszólag ennek az ellenkezőjét állítja. Azt írja ugyanis, hogy a vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Sokan úgy gondolják, hogy ez a két ige rész egymásnak ellentmond, de ez az ellentmondás azonban feloldható, hogyha megnézzük a görög eredetiben használt szavakat. Itt az abcsel 22-ben a hangszónak a görög eredetiben a foné szó felel meg, ami azt jelenti, hogy Pál kísérői valamiféle hangokat hallottak, vagyis hallották, hogy az Úr beszél Pálhoz, a szavakat azonban nem értették. Ezt kérdeztem akkor. Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig ezt felelte nekem. Kelj fel, menj el Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Úgy érzem, fontos itt megállnunk egy kicsit, mert itt Isten vezetésének lehetünk tanúi. Isten általában egyszerre mindig csak egy lépést mutat meg nekünk. Erről már korábban is beszéltünk, amikor Fülöp Szamáriába ment, és egy hatalmas ébredésnek lehetett ott tanúja. Isten azonban elhívta Fülöpöt az ébredés kellős közepéből, és csupán annyit mondott neki, hogy kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Fülöp mindössze ezt az utasítást kapta, majd miután engedelmeskedett és elment Gázába, az Úr megmutatta neki a következő lépést. Mi azonban általában nem örülünk annak, amikor Isten így vezet bennünket. Szeretnénk, ha Isten a kezdet kezdetén mindent pontosan elmondana nekünk. Szeretnénk, ha minden lépést megmutatna, ha előre tudhatnánk mindent, ami vár ránk, és nem kéne hitben járjunk. Ha Isten a kezdet kezdetén mindent pontosan felvázolna nekünk, ez valószínűleg azért is jobb lenne, mert akkor eldönthetnénk, hogy akarjuk-e őt mindenben követni. De Isten szolgájaként minket arra hívott el, hogy kövessük őt még akkor is, ha lépésenként vezet bennünket, és akkor is, ha egyszerre mindig csak egy lépést mutat meg. Emlékeztek, amikor Péter egy Simon nevű tímár házában vendégeskedett? Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni, és az Úr egy látomást adott neki. Utána pedig, amikor Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Ennyit mondott Péternek az Úr, semmi többet. Isten bennünket is gyakran így vezet, hogy egyszerre csak egy lépést mutat meg. Én viszont gyakran habozok, és nem akarom megtenni azt az első lépést, és csak imádkozom, hogy ó, Uram, mutasd meg a te akaratodat, én szeretném, ha a te akaratod érvényesülne az én életemben. Pedig először meg kéne lépnünk azt az első lépést, és miután ezt megtettük, Isten meg fogja mutatni nekünk a következőt. Ábrahámnak is ennyit mondott az Úr. Menj el földedről a rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, de nem tudta, hová megy. És ez az igazi hit. Ábrahám elindult, úgy, hogy nem tudta, hová megy, csak annyit tudott, hogy Isten erre hívja előtt. A világ szemében ez a lehető legostobább dolog. Akkor azonban nem ostobaság, ha valaki Isten szolgája, mert Isten általában lépésről lépésre vezet bennünket. És ő hűségesen meg fogja mutatni a következő lépést. Őszintén szólva én nem nagyon örülök annak, hogy Isten így vezet bennünket. Én ugyanis nem szeretek hitben járni. Sokkal jobban szeretek az intellektusomra, az ismeretemre, a tudásomra hagyatkozni. Sokkal jobban örülnék annak, ha Isten már a kezdet kezdetén az egészet felvázolná előttem, mert akkor minden lépést előre láthatnék, és minden nehézséggel tisztában lehetnék. De Isten nem így vezet engem. Ő azt mondja, menj el Damaszkuszba, tedd meg az első lépést, és azután megmutatom neked a következőt. Isten lépésről lépésre vezet bennünket, mert azt szeretné, hogy hitben járjunk. Mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Az Úr tehát azt mondta Pálnak. Kelj fel, menj el Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a világosságnak a ragyogása miatt nem láttam, a velem levők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi volt, csak úgy, mint ti vagytok, mondja Pál, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind. Pál tehát itt rámutat arra, hogy Anániás egy egyenes, törvény szerint élő kegyes férfi, nem holmi gazember. Anániás tehát eljött hozzám, elém állt és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam és rátekintettem. Ő pedig azt mondta nekem, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő szájából. Ott a Damaszkusz felé vezető úton Pál látta Jézus Krisztust. Amikor a korintusiakhoz írt első levelében Krisztus feltámadásának tanúiról ír, megemlíti, hogy Jézus Krisztus megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. És Pál, amikor az apostolságáról ír a korintusiaknak, akkor felteszi a kérdést, hogy vajon nem láttam Jézust, a mi úrunkat? Anániás is azt mondta Pálnak, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő szájából. Pál az efezusiakhoz írt levelében a kezdeti üdvözlés után a következőket írja. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. És ezután Pál el is mondja nekünk, hogy mire gondol. Felsorolja nekünk mindazokat a lelki áldásokat, amelyekért áldja a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És figyeljük meg, hogy mit említ legelőször a listájának legtetején. Azt, hogy ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt. Én úgy érzem, hogy ha valaki igazán megérti, hogy mit jelent az, hogy Isten kiválasztotta őt, akkor az ő listáján is az első helyre fog ez kerülni. Anániás is ezt mondta Pálnak, atyáink Istene kiválasztott téged. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Én olyan hálás vagyok, hogy engem is kiválasztott magának Isten, mert enélkül semminek sem lenne értelme. Pál tudta azt, hogy Isten nagyon kegyelmes volt ő hozzá, amikor őt kiválasztotta, mert akkor választotta ki őt, amikor Pál még Saulként javában üldözte a keresztényeket, és a halálba küldte őket. De mégis kiválasztotta őt az Úr, hogy megismerje az ő akaratát, meglássa az igazat, és hangot halljon az ő szájából. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr nevét. Pál tehát elmesélje a zsidó tömegnek személyes élményét a Jézus Krisztussal való találkozásáról. Tulajdonképpen azt mondja nekik, én megértelek benneteket, én tudom, hogy miért ilyen a hozzáállásotok. Én tudom, hogy miért gondolkodtok így Jézus Krisztusról. Régebben én is így gondolkodtam, mint ti, én is üldöztem a keresztényeket. Éppen Damaszkuszba tartottam, hogy börtönbe vessem az ottani hívőket, de az Úr megállított és megmutatta magát nekem. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy Pál Damaszkuszból nem azonnal Jeruzsálembe ment, egy kis idő múlva Arábiába, a sivatagba ment, ahol körülbelül 2-3 évet töltött el. Isten itt megmutatta neki az ő tervét az életére, és megmutatta neki Jézus Krisztust is az ószövetségi írásokban. Pál ezután visszatért Arábiából Damaszkuszba, s bátran hirdette Jézus Krisztust a zsinagógában, ezzel azonban magára haragította a zsidókat, akik elhatározták, hogy megölik őt, úgyhogy a barátai egy kosárban eresztették le az éleple alatt a városfalon, a zsidók ugyanis éjjel-nappal őrizték a kapukat, hogy megölhessék Pált a megfelelő pillanatban. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, és révületbe estem. Az igében más helyen is láthatjuk, hogy a hívők imádkozás közben révületbe esnek, és általában ilyenkor kapnak látomást az Úrtól, és ilyenkor szól nagyon közvetlenül Isten a szívükhöz. Én ismerem ennek az állapotnak a definícióját, és e szerint én még sohasem estem révületbe. Ez azonban nem azt jelenti, hogy én ezt ellenezném, mert nyitott vagyok Istennek bármilyen munkájára az életemben. Nyitott vagyok arra, hogy Isten úgy szóljon hozzám, ahogyan azt ő szeretné. Az Úr azonban más csatornákon keresztül is szól. Hozzám például nagyon sokszor szól az ő igéjén keresztül, és ez számomra mérhetetlenül hatalmas áldás. Én nem vagyok ellene a látomásoknak, és annak se, hogy valaki imádkozik és révületbe esik. Én mindezekre nyitott vagyok, ha ez Isten munkája. De nem szabad elfelejtenünk, hogy mindenféle megtapasztalást alá kell vetnünk Isten igéjének. Pál is azt mondta a Galatákhoz írt levelében az 1:8-ban. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Él Amerikában egy Neil Frisbee nevű férfi, aki azt állítja magáról, hogy folyamatosan látomásokat és hatalmas kinyilatkoztatásokat kap Istentől. Ez a férfi áruba is bocsátja az Istentől kapott látomásokat, mégpedig 6, 10 és 15 dolláros csomagokban. Sajnos nagyon sok embert sikerült ezzel becsapnia, és mivel rendkívül nyereséges volt a vállalkozása, egy 1 millió dolláros gyülekezeti épületet is sikerült felépítenie. Nem is olyan régen kaptam tőle egy kis szórólapot, amivel a látomásait reklámozza, és bevallom, nagyon meglepődtem, hogy ő még mindig ebből él, én ugyanis már 14 éve nem hallottam felőle semmit. Sok évvel ezelőtt szinte minden héten kaptam egy ilyen röplapot, és tisztán emlékszem, hogy az egyik alkalommal épp egy vacsorára siettem, de megálltam valamiért a gyülekezetben, és ismét egy ilyen röplapot találtam a postaládámban. Általában már el sem szoktam olvasni ezeket, hanem automatikusan összegyűrtem, és kihajítottam a kosárba, és akkor is ezt tettem. Majd egy pillanatra megálltam, és azt mondtam az Úrnak. Uram, én teljesen nyitott akarok lenni a te munkádra. Én semmi elől nem akarok elzárkózni, ami tőled való. Én nem akarok cinikus lenni, bár bevallom, nem könnyű ezt megvalósítani egy olyan ember esetében, aki azt állítja magáról, hogy tőled kap látomásokat és kinyilatkoztatásokat, de ezeket különböző csomagok formájában árusítja. De Uram, ha ez az ember esetleg mond valami olyat, amit tőled van, amit szeretné, hogy én meghalljak, akkor nyitott vagyok rá. És ekkor az Úr szólt a szívemhez. Nem estem révületbe, hanem egyszerűen csak szólt a szívemhez az Úr, és Jeremiás könyvét juttatta eszembe. Az a proféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Mi köze a szalmának a tiszta búzához? Így szól az Úr. Annyira megörültem, amikor az Úr szólt hozzám, hogy meg kellett állnom egy pillanatra, mert veszélyes lett volna ilyen állapotban vezetnem. És csak ültem ott az autómban, és örvendeztem, hogy Isten nekem adta az ő igéjét, mert mindent megtalálunk az igében, amire szükségünk van az életünkhöz, és az igében megismerhetjük Istent. Ha tehát a következő héten felállok itt előttetek, és azt mondom, hogy végre, végre megtörtént. Az egyik nap a múlt héten hazamentem, és révületbe estem, és álmot láttam, és víziót kaptam az Úrtól. De ha mindaz, amit mondok nektek, nincsen összhangba Isten igéjével, akkor legyek átkozott. Sőt, mi több? Ha többet jelentene neked az én látomásom, az én álmaim, mint Isten igéje, akkor ott valami nincs rendben. Mert amikor a látomásaimról beszélnék, akkor én csak szalmát adnék neked, Isten igéje pedig a búza. És Isten azt mondja, mi köze a szalmának a tiszta búzához? Vagy ahogy Károli fordításában olvashatjuk, mi köze van a pejvának a búzához? Ne told félre a búzát a pejváért. És hogy mi a különbség a búza és a pejva között? A pejvát először is nagyon nehéz lenyelni. Én nagyon szeretem a tiszta búzát. Emlékszem, kisgyerekkoromban tyúkokat tartottunk, és én mindig kiszedegettem a búzát a tyúkoknak készült eledelből, mert rájöttem, hogy ha elég sokáig rágom a búzát, akkor egy idő után rágószerűvé válik, úgyhogy én mindig búzarágót rágtam. Előfordult azonban, hogy a búzával együtt egy kis pejva is került a számba, és ha le is akartam azt nyelni, nem ment, általában valahol megakadt a torkomon, és csak nagy öklendezések árán tudtam azt kiköpni. Szóval mi köze van a pejvának a tiszta búzához? A pejvát nagyon nehéz lenyelni. Visszatérve az apostolok cselekedeteinek 22. fejezetéhez, történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam. Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Vagyis azt mondja Pál, hogy uram, de hát tévedsz, hiszen tudod, hogy ők tudják, hogy én milyen odaszántan üldöztem azokat, akik benned hittek. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. Pál tehát helyeselte István megöletését, és ez arra utal, hogy ő is tagja volt a zsidó nagy tanácsnak. De ő azt mondta nekem, eredj, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. És amikor Pál a pogány szót kimondta, olyan volt ez, mintha vörös leplet lengetett volna a bika szeme előtt. Ennek hallattára a zsidók hihetetlenül felbőszültek, és tulajdonképpen pára támadtak. Eddig a kijelentésig hallgatták, de ekkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Az ezredes nem beszélt héberül, tehát ő csak annyit látott, hogy Pál elkezdett beszélni a néphez, és mindenki nagyon figyelmesen hallgatta őt, majd hirtelen az egész tömeg hihetetlen haragra lobbant, és elkezdtek kiáltozni, eldobálták a ruháikat, port szórtak a levegőbe, és megpróbálták elkapni Pált. Ezért az ezredes megparancsolja, hogy vigyék Pált a várba, és korbáccsal vallassák ki, hogy megtudják, mit is mondott a tömegnek, és miért támadt ilyen hatalmas felfordulás. Abban az időben a korbácsolás a vallatás egyik elterjedt formája volt. Ez általában úgy történt, hogy a fogoly kezeit szíjakkal lekötötték, odakötözték egy póznához, és a hátát teljesen szabadon hagyták. Ezután ezt a szabadon hagyott hátat kezdték el korbácsolni. A rómaiak által használt korbács bőrszíjakból állt, és a szíjakra üvegszilánkokat és ólomdarabkákat kötöttek, így a korbács még jobban fel tudta hasítani az ember hátán a bőrt, sőt a húst is. Aztán a fogoly mellé állítottak egy írnokot, aki feljegyezte mindazt, amit a korbácsolás közben hatalmas fájdalmában bevallott a fogoly. És ha kínzói látták, hogy hajlandó velük együttműködni, és valóban vallomást tesz, akkor miután mindent bevallattak vele, amit akartak, sokkal enyhébb korbácsütésekkel folytatták, bár a 39 korbácsütés így is járt neki. Gyakran a foglyok belehaltak ebbe a vallatásba, a korbácsolás ugyanis rendkívül fájdalmas volt, és hatalmas vérvesztességgel járt. Ha a fogoly nem volt hajlandó vallomást tenni, akkor egyre keményebben mérték rá a korbácsütéseket, és ez általában olyan hatalmas kínnal járt, hogy a foglyok végül mégiscsak bevallották, hogy mit követtek el. A római birodalomban ez egy nagyon kegyetlen, de rendkívül hatékony módja volt a foglyok vallatásának, aminek segítségével nagyon sok bűntényt sikerült nekik kideríteni. Jézus Pilátus parancsára korbácsolták meg. Ézsaiás próféta azt írja, hogy amikor kínozták, alázatos maradt, a száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, akit vágóhídra visznek, vagy mint a juh, aki némán tűri, ha nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Miért? Mert nem volt mit bevallania. Ezért egyre erősebben mérték rá a korbácsütéseket, amik darabokra nem szaggatták a hátát. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Az ezredes tehát elrendelte, hogy korbácsolják meg Pált, és így vallassák ki. Amikor pedig szíjakkal lekötötték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok? A törvény szerint ugyanis, ha valaki római polgár volt, akkor először bíróság elé kellett állítani, és ha a bíróság bűnösnek találta és esetleg kereszthalálra ítélte, előtte még megkorbácsolhatták az elítéltet, hogy kihúzzanak belőle minden büntettet, amit elkövetett. Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes odament és megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt? Az vagyok. Az ezredes erre így szólt. Én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta. Én pedig már benne is születtem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Római polgárt ugyanis nem lett volna szabad megkötöztetnie sem, ez is ellenkezett a római törvényekkel. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot, hogy mivel vádolják a zsidók, levétette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind a mai napig. Pál egy egészen elképesztő ember volt. A Filippiekhez írt levelében, amikor arról beszél, hogy Krisztusért kárnak ítél mindent, azt is írja. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. És Pál leírja, hogy a 8. napon metélték őt körül, hogy Izrael népéből, Benyámin törzséből származik, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, és a legvégén azt is elmondja, hogy a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Micsoda elképesztő ember volt Pál. Azt tudta mondani, hogy én teljesen jó lelkiismerettel tudtam szolgálni Istennek, mind a mai napig. Hát én ezt nem tudnám így kijelenteni magamról. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá. Megver téged az Isten, te meszelt fal! Egyszer Jézus is úgy utalt a farizeusokra, mint fehérre meszelt sírokra. A zsidók nagyon óvatosak voltak, a világért sem értek volna hozzá egy holttesthez, vagy valakihez, aki hozzáért egy holttesthez, mert a zsidó törvények szerint ez tisztátalanná tette volna őket. Ha ez megtörtént, akkor addig nem léphettek be a templomba, és nem imádhatták ott Istent, míg alá nem vetették magukat egy tisztulási szertartásnak. Ehhez pedig folyóvíz kellett. Emlékszem, hogy legutóbb, mikor Izraelben jártunk, ellátogattunk a Gihon forráshoz, ami a Kidron völgyben található, és nagyon érdekes, mert a Gihon forrás vizét a Siloá alagút vezeti el a Siloá medencébe. Ez egy hosszabb alagút, amelyet Ezékiás király idejében építettek. Miközben ott álltunk, megjelent egy zsidó fiatalember, hogy megmártózzon ebben a forrásban. Valószínűleg ő is egy tisztulási szertartás részeként akart megmártózni a forrásban, mert a zsidó törvények értelmében csak akkor tisztulhattak meg, hogyha folyóvízbe mártóztak. Mivel tehát a zsidók nem akartak hozzáérni sem egy halott tetemhez, sem pedig olyan emberhez, aki egy halott tetemhez ért hozzá, a sírok falait mindig fehérre meszelték, hogy az arra járó embereket figyelmeztessék, hogy véletlenül se érjenek hozzá. És itt Pált a főpap viselkedése kihozta a béketűrésből. Nem fordította oda a másik arcát, hanem ehelyett azt mondta. Megver téged az Isten, te meszelt fal! A meszelt fal azt jelentette, hogy te belül halott vagy, és aki hozzád ér, az is tisztátalan lesz. Tehát ez egy nagyon komoly kijelentés volt Pál részéről. A 3. versben láthatjuk, hogy miért hozta ki ezt Pált a béketűréséből. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? A törvény értelmében ugyanis, amíg a fogoly kihallgatása tartott a nagy tanács előtt, addig nem üthették meg. Pál tehát dűbe gurult annak láttán, hogy ez az ember a törvény szerint kíván felette ítélkezni, és mégis valami törvény elleneset parancsol. Kihozta ez a sodrából, és erre mondta azt, hogy megver téged az Isten, te meszelt fal. És nagyon érdekes, hogy 2 évvel később meg is történt az, amit Pál mondott, Anániást ugyanis meggyilkolták. Erre az ott állók ezt mondták. Isten főpapját gyalázott. Pál így válaszolt. Nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Egyesek szerint ez arra enged következtetni, hogy Pálnak gyenge volt a látása. Az igében ezen kívül is találunk olyan igeverseket, amelyek arra engednek következtetni, hogy Pálnak nagyon komoly problémái voltak a szemével. Egyesek szerint ez volt a tövis az ő testében, a sátán angyala, hogy gyötörje. Pál a Galatákhoz írt levelében a Galaták első szeretetéről ír, és ezt mondja neki. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonyosságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Ezt az igeverset is értelmezhetjük Pál szemproblémáira történő utalásként. Egyes korabeli leírások szerint Pál egy alacsony, vékony, csontos zsidó ember volt, aki valamiféle betegségben szenvedett, mert folyamatosan könnyezett a szeme, ezért folytonosan hunyorgott, és emellett Pálnak még az orra is nagy volt. De engem nem igazán érdekel az, hogy Pál hogy nézett ki, mert Pál egy egészen nagyszerű ember volt. Mivel Pál tudta, hogy az egyik része a szaduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mivel ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szaduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szaduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozást támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak. Semmi rosszat nem találunk ebben az emberben. Hát, ha lélek szólt hozzá, vagy angyal? Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki közülük, és vigye be a várba. Pál tehát ismét megpróbál bizonyságot tenni, és ez ismét zavargásokba torkollik. Évek óta várt arra, az volt az álma, hogy a zsidóknak hirdesse az evangéliumot. De ezen próbálkozása röviddel megtérése után kudarcba fulladt, és most másodszor Jeruzsálemben is ugyanezt történt. Sokan azt gondolják, hogy Pálnak a 6. versben elhangzó mondata egy egészen kiváló húzás volt, és azért mondta ezt, mert tudta, hogy ezzel össze tudja ugrasztani a szaduceusokat és a farizeusokat, és amíg ők verekszenek, Pál feltűnésmentesen el tud tűnni a színről. Lehetséges, hogy Pál azért mondta, amit mondott, hogy ezzel összeugrassa a farizeusokat és a szaduceusokat, én azonban ezzel nem értek egyet. Szerintem Pál azért említi azt, hogy a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem, mert elhatározta, hogy hirdetni fogja a jelenlevő farizeusoknak Jézus Krisztus feltámadását. Ezért kezdi azzal, hogy én farizeus vagyok, farizeus fia, hogy azonosítsa magát a farizeusokkal, és hogy rámutasson, hogy ő tudja, mit jelent farizeusnak lenni. Úgy gondolom, hogy ezután azt tervezte, hogy rátér Jézus Krisztus feltámadásának igazságára, de mielőtt ezt megtehette volna, elszabadult a pokol, és úgy kellett őt kiragadni az emberek karmai közül, akik készek voltak megölni őt. Pál valószínűleg nagyon el volt keseredve, amikor visszavitték őt a várba, és ismét őrizet alá helyezték. Feltehetőleg csak ott ült és várt, hogy leszálljon az éjszaka. Nagyon el lehetett keseredve, mert tudatában volt saját bukásának, hiszen képtelen volt véghez vinni nagy álmát, nem tudta meggyőzni saját népét, a zsidókat, hogy Jézus Krisztusban van az üdvösségük. Pál olyan nagyon szerette saját népét, a zsidókat, hogy a római levélben ezt írja. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett. Pál teljes szívében vágyott arra, hogy a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, de amikor elérkezett a nagy pillanat, akár Isten akaratából, akár nem, Pál próbálkozása kudarcba fulladt. Olyan ez, amikor nézzük a foci meccset, ott ülünk a kispadon, és úgy érezzük, hogy bárcsak valaki végre engem küldene be a pályára. Olyan hatalmas gólt tudnék rugni. A csapatunk nyerhetne, mert tudom, hogy én meg tudnám ezt csinálni, csak esélyt kellene nekem adni. És akkor hirtelen elérkezik a várva várt pillanat. Az edző engem küld be valaki helyett, és nálam a labda, és szárnyalok vele, és már ott vagyok a kapunál, és mindent beleadok, és akkor mellé rugom. És ismét a másik csapatnál a labda, én meg visszakerülök a kispadra. És tudom, hogy ez volt a nagy pillanat, és nagyon elrontottam. Valószínűleg Pál is így ült ott, szomorúan és elbátortalanodva. De elkeseredettségében is ott volt mellette Isten, szólt hozzá, és vigasztalta őt, és ez olyan gyönyörű. A következő éjszaka pedig odaállt mellé az Úr, és ezt mondta. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Jézus is gyakran mondta a tanítványainak, hogy bízzanak benne. Amikor Máté evangéliumában a tanítványok hajóra szálltak, hogy átkeljenek a túlsó partra, és a negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva, a tanítványok megrettentek, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek! És az Úr Pálnak is ezt mondja most, bízzál! Pál valószínűleg nagyon el volt keseredve, és lehet, hogy éppen azzal ostorozta magát, hogy miért kellett kimondania azt a szót, hogy pogány. Vagy miért engedte, hogy kihozzák őt a béketűréséből? Hogy mondhatta a főpapnak, hogy meszelt fal? Bezzeg, ha ezt és ezt nem mondtam volna, akkor bizony minden másképp alakult volna. És bizony mi is milyen könnyen belefulladhatunk a miért és a ha mocsarába, amikor mindig azon gondolkozunk, hogy mi lett volna ha. Pedig ez nem segít rajtunk, csak fokozza elkeseredettségünket. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, láthatjuk tehát, hogy Isten elismeri, hogy Pál bizonyságot tett az ő nevében Jeruzsálemben. Isten nem korholja, nem kárhoztatja Pált azért, mert kimondta a pogány szót, nem mondja neki, hogy tudnia kellett volna, hogy hogyan reagálnak majd erre a zsidók. Nem, Isten mindezt nem veti Pál szemére. Isten nem kárhoztatja Pált, éppen úgy, ahogy Jézus sem kárhoztat bennünket. Vajon mi miért gondoljuk olyan sokan, hogy Jézus folyamatosan kárhoztat bennünket? Azt hiszem azért, mert nagyon sokan ezt hirdetik. Az én esetemben legalábbis ez mindenképpen igaz. Én nagyon sok olyan prédikációt hallottam már, amely kárhoztatott engem, és ezért egy idő után én magam is elhittem, hogy Jézus kárhoztat engem. De aztán elolvastam, hogy mit írt Pál a Róma 8:1-ben. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És olvastam Jézus szavait is, aki azt mondta. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. És olvastam Pál kérdését is a Róma 8:34-ben. Pál ezt kérdezi. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Jézus tehát nem kárhoztat engem, hanem közben jár értem. És ez a felismerés gyökeresen megváltoztatta az egész életemet, megváltoztatta a Jézussal való kapcsolatomat. Mert Jézus felemeli a fejemet, nem pedig a sárba tipor engem. És nagyon hálás vagyok Jézusért, és az Úr itt Pált is megvigasztalja. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, most úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Pál valószínűleg nagyon megörült, amikor Isten azt mondta neki, hogy el fog menni Rómába, és ott is bizonyságot tesz majd ő róla. Miután Pál elindult erre a missziós útjára Efezusból, hogy Görögországon és Makedónián át érkezzen Jeruzsálembe, azt mondta, hogy miután már ott voltam, vagyis Jeruzsálemben, Rómát is meg kell látnom. Látjuk tehát, hogy Pál nagyon szeretett volna eljutni Rómába, hiszen mindig lázba hozták a nagyvárosok, a kereskedelmi központok, a nagy kulturális központok. Mert belegondolt, hogy mennyi embernek tudná ott hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Most tehát Isten azt mondja neki, hogy bízzál Pál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. És micsoda elhívás is ez. Olyan jó, amikor az Úr ilyen konkrét célt tűz ki az életünkben, mert tudhatjuk, hogy Isten segítségével el fogjuk érni azt a célt, és hogy ebben bennünket semmi sem akadályozhat meg. És bizony Pál is eljutott Rómába, bár nem kis megpróbáltatásokon keresztül, mint ahogyan azt látni fogjuk. Sőt, az első nagyobb akadállyal már a következő versben találkozhatunk. Amikor megvíratt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, vagyis azt mondták, legyünk átkozottak, ha nem valósítjuk meg ezt a feladatot. A zsidók közül tehát többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek, nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Látjuk tehát, hogy ők ezt nagyon komolyan gondolták. Ezt mondták, súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot nem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia, ez az egyetlen hely, ahol az ige említést tesz Pál rokonairól. Unoka öccse tehát meghallotta a cselszövést, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Ne feledjük azonban, hogy az Úr azt mondta Pálnak, hogy Rómában is bizonyságot kell tenned. És ha Isten ezt mondja Pálnak, akkor az úgy is lesz. Ha Isten kijelent valamit, akkor ez meg is fog történni. Azt tehát biztosra vehetjük, hogy ha törik, ha szakad, Pál eljut Rómába. Most azonban egy komoly akadály gördül az útjába, hiszen 40 zsidó átokkal kötelezte magát, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Bizony Isten sokszor egész természetes úton végzi az ő természet feletti munkáját. A minap éppen egy lelkipásztor barátommal arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos ezt felismerni. Könnyen beleeshetünk ugyanis abba a hibába, hogy nem ismerjük fel Isten munkáját, mert az túl természetesnek tűnik ahhoz, hogy természet fölötti legyen. Pedig Isten munkája mindig természet fölötti, mivel ezt Isten végzi. Sokszor azonban az emberek szellemi értelemben annyira elvakultak, hogy nem veszik észre Isten munkáját, ha azt nem kíséri valamiféle természetfeletti megnyilvánulás. Az az ember, aki valóban érzékeny a lélekre és Isten munkájára, akkor is meglátja Isten munkáját, amikor azt Isten nagyon is természetes úton végzi. Ne csak a látványos természetfeletti megnyilvánulásokban lássuk meg tehát Isten munkáját, hanem tudatosítsuk azt, hogy Isten nagyon is természetes módon munkálkodhat az életünkben. És itt volt Pál unokaöccse, ez a kisfiú, aki meghallotta, hogy cselszövést szülnek bizonyos zsidók Pál ellen. És ez is olyan természetesnek tűnik, hogy itt van ez a kisfiú, aki történetesen Pál unokaöccse, aki meghallja, hogy cselszövésre készülnek, és elfut Pálhoz, és elmondja ezt neki. De itt valójában egészen természetfelettiről van szó, Isten munkájáról. Én nem ismerem a részleteket, és nem tudom, hogy pontosan hogyan jutott a kisfiú tudomására ez a cselszövés. Lehet, hogy elhatározta, hogy elmegy a barátjához játszani, és a barátja házában már ott gyülekeztek ezek a zsidók, a barátja édesapjával egyetemben, és éppen arról beszéltek, hogy hogyan ölik majd meg Pált. Nem tudom, de azt tudom, hogy ez Isten munkája volt. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és azt mondta. A fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félrevonta a fiút, és megkérdezte tőle. Mit akarsz nekem mondani? Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd be Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút és meghagyta neki. Senkinek ne szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Ezután hivatott 200-ost és megparancsolta nekik. Éjszaka 9 órától fogva állítsatok készenlétbe 200 katonát, valamint 70 lovast, meg 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok mellé hátasállatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel megtudtam, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek szót ellene. A katonák pedig a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipátriszba. Jeruzsálemből Cézáreába körülbelül 90 km volt az út, és ebből körülbelül 60 km hegyvidéken át vezetett, ahol szintén zsidók laktak, vagyis nagyon könnyű lett volna Lesben megvárni Pált és az életére törni. Antipátrisztól azonban, amely a jeruzsálemi hegyek lábánál feküdt, Cézáreába egy sík vidéken át vezetett az út. Itt pedig sokkal nehezebb elrejtőzni és Lesben állni, Pára várva. Ez az útvonal tehát biztonságosabbnak bizonyult. Isten tehát megígéri Pálnak, hogy eljut Rómába, és ott bizonyságot tesz majd, és Pál még aznap éjjel útra kelt 200 katona, 70 lovas és 200 lándzsás kíséretében, akik elvitték őt az éjszaka folyamán Antipátriszba. Másnap a gyalogos katonák visszatértek a várba, Pál pedig továbbment a lovasokkal Cézáreába. Félix helytartó egykor rabszolga volt, és volt egy testvére, akit Pallusnak hívtak. Pallus Néró császár egyik kedvenc embere volt, és közben járt nála testvére érdekében, és sikerült elérnie, hogy Néró felszabadítsa Félixet a rabszolga sorsból. Aztán Pallus folyamatos közbenjárásának köszönhetően Néró nem csak hogy felszabadította Félixet, hanem helytartóvá is tette, amire addig még nem volt példa a római birodalomban. Félix azonban egy nagyon rossz helytartó volt, és Tacitus történetíró szerint úgy uralkodott, mint egy rabszolga. Félixnek 3 felesége volt, akik nagyon gyorsan követték egymást a sorban. Az első felesége nevét nem ismerjük, második feleségéről azt lehet tudni, hogy Antonius és Kleopátra unokája volt, de Félix tőle is gyorsan elvált, majd feleségül vette Drusillát, aki első Heródes Agrippa király lánya volt. Amikor Pál Félix elé került, Félix már 5 éve volt helytartó, de amint már előbb is említettem, nagyon rosszul kormányozta a fennhatósága alá helyezett térséget, és mindössze 2 évig maradt még kormányzó ezután, amíg a római kormányzat végül leváltotta és elűzte. Ez tehát az az ember, aki előtt Pálnak majd védekeznie kell. Amikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. Amikor a helytartó elolvasta a levelet, megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való, és amikor megtudta, hogy Cilíciából, így szólt. Akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek. És megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Heródesnek volt egy gyönyörű palotája Cézáreában, Pál tehát egy nagyon szép helyen lakott. Cézárea amúgy is egy nagyon szép kikötőváros volt a földközi tenger partján, amely Heródes idejében virágzott, és tele volt impozáns építményekkel. Ezt a Heródes korából ránk maradt romok is igazolják. Pál tehát Cézáreában Heródes palotájában raboskodott, amíg meg nem érkeztek a zsidók vádlói egy Tertullus nevű ügyvéddel együtt. Nagyszerű dolog látni, hogy Istennek milyen nagyszerű tervei vannak. És én személy szerint arra vágyom, hogy ő megvalósítsa a terveit rajtam keresztül és az életemben. de ehhez az kell, hogy én nyitott legyek az ő munkájára, hogy elérhető legyek számára, hiszen nem tudhatom, hogy mit tartogat számomra Isten. De azt tudom, hogy jó tervei vannak, és hogy nagyszerű dolog részt venni az ő munkájában. Isten áldjon benneteket, adjon nektek egy jó hetet, és hadd legyen a mi szívünk nyitott Isten munkájára, hogy természet fölötti munkáját elvégezhesse bennünk és rajtunk keresztül, akár természet fölötti, akár természetes úton, hogy az Úr használhassa a mi életünket az ő dicsőségére.